Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntető intézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóváhagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kistelepülések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diák munkaprogramot, az első 2 hétben már több mint 21 ezer fiatal állt munkába, tudatta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. ismertette Comba Sándor, a diákok még regisztrálhatnak. A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap Sátoraljóújhelyre. A diákok részt vesznek az idei második anyanyelvi táborban, kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások is várják őket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy miskolci környezetvédelmi programról lesz szó. Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc Győri Kapui városrészében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen jutnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város Modern Pilot programjához fűződő felmérésben. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panel épületek lakói is bekapcsolódhatnak. A Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyűri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100 000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást.
Szeretettel köszöntöm Nagy Dezsőt, a Miskolc megyei jogú város önkormányzatának környezetvédelmi referensét, és a Modern Pilot program Győri Kapui részleteiről kérdezném, hogy miből is áll ez a projekt. Ha jól tudom, akkor három nagy részegységre épül fel, de át is adom a szót Nagy Dezsőnek.
Jó napot kívánok! Maga a Modern Pilot projekt egy folyamatnak egy nagyobb miskolci kezdeményezésnek a része. Ez a bizonyos 100 klímasemleges város folyamat, ami egy Európa Uniós rendszerbe sikerült Miskolcnak bekerülnie, aminek az a célja, hogy minél előbb Miskolc klímasemleges legyen. Ez a klímasemlegesség annyit jelent, hogy elérje azt a helyzetet, amikor hasonló mennyiségű üvegházhatású gáz bocsát ki, és mint amennyit el tud nyeletni a saját rendszereivel. Maga a 100 klímasemleges folyamat az egy átfogó európai, a Green Dealnek egy része, aminek az a célja, hogy csökkentse az Európa Unió üvegházgáz kibocsátását, és ennek az élharcosai tulajdonképpen ezek a 100 klímasemleges, ez a 100 város, aki az Európa Unió különböző területein található, az ő feladatuk az, hogy egy picit gyorsítsák ezt a folyamatot, és feltárják azokat a módszereket, azokat a lehetőségeket, amelyeket a többi város a klímasemlegességi folyamatban alkalmazni, használni tud. Tehát Miskolc egy ilyen elit klubba került be, amelynek a folyamatnak az egyik első lépése, ez a bizonyos Modern Pilot projekt, aminek egy Győri-Kapui mintaterülete van.
Milyen háztartások jelentkezhetnek? Van-e konkrét kikötés?
Tehát maga a Modern Pilot projektnek egy fontos része az úgynevezett energetikai felmérés, energetikai vizsgálat, amelynek az a célja, hogy hogyan lehet csökkenteni a háztartásoknak az energiafelhasználását, ezáltal az energiaköltségeit. És ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezésünk, amelyben 50 háztartást szeretnénk bevonni lehetőség szerint a Győri Kapu vagy a Győri Kapu környékéről, akik megosztják velünk az energiafogyasztási adataikat. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül az áram, gáz és víz fogyasztásnak, a vízóráknak az állását felviszik egy applikációba, vagy bediktálják a zöld iroda munkatársainak. Ezáltal mi képet kapunk arról, hogy hogyan működik ezeknek a háztartásoknak az energiafelhasználása, és melyek azok a beavatkozási területek, ahol csökkenteni lehet az energiafelhasználást. És amit cserében mi kínálunk ezeknek a résztvevőknek, akik ebbe a programba bekapcsolódnak, egy ingyenes energetikai audit, ami az ingatlan specifikusan tárja föl azt, hogy hol vannak lehetőségek az energia megtakarításra, hogyan tudnak csökkenteni a rezsiköltségeiket, és egyáltalán milyen környezettudatos intézkedési lehetőségeik vannak ezeknek a háztartásoknak. A másik dolog, amit kínálunk, az egy hiteles energetikai tanúsítvány készül az ingatlanról, amely nagyon fontos az ingatlannal kapcsolatos különböző tranzakciókban, tehát ingatlan adásvétel során, vagy pályázatokhoz például kötelező, és számos más ilyen folyamathoz kötelező ez az úgynevezett energetikai tanúsítvány, ami tulajdonképpen egy energia útlevele a lakásnak, az mutatja meg, hogy milyen energetikai állapotban van.
És hogyha egységesen nézzük ezt a projektet, akkor még két fontos ágáról meg kell emlékeznünk, az egyik a közlekedés, a másik pedig a zöldítés. Ezt kérem, hogy fejtse ki.
Így van, a klímagáz kibocsátásnak az egyik legfontosabb ágazata az a közlekedés. Érezzük a bőrünkön, tehát látjuk a dugókat a Győri kapuban is, meg a város más területein, hogy Miskolcnak a közlekedése az előző évtizedekhez képest megváltozott. Sokkal több autó jár, és ez egy mérséklési lehetőség is, amit számos indok hoz elő. Egyrészt a város élhetőségének a biztosítása, hiszen a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése az óriási terheket ró a városra. A másik pedig a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, hiszen ez a sok-sok közlekedés, ez nagyon sok-sok széndioxidot, nagyon sok-sok fosszilis széndioxidot szabadít föl és bocsát ki a légkörbe. Tehát mindenképpen kell ezzel foglalkozni, nagyon sok dolog indokolja, és hogyha a klímavédelmet esetleg félre is tesszük, akkor sem kerülhetjük meg Miskolcon a közlekedésnek, illetve a parkolásnak a kérdését. Készül egy felmérés a program keretében, ami a közlekedési szokásokat, a közlekedési intenzitásokat tárja föl, egyrészt a Győri kapuban, másrészt a tágabb környékén. Egyáltalán, hogy az emberek miért és hová és mennyit közlekednek személyautóval, milyen kényszerek vannak arra, hogy nekik ezzel kell közlekedni, tehát indokolja. És a másik tanulmány, az egy megoldás javaslat lesz tulajdonképpen, ami arra tesz javaslatot, hogy olyan tudjuk azokat a közlekedési kényszereket mérsékelni, ami az embereket belekényszerítik abba, hogy személyautóba közlekedjenek folyamatosan, rendszeresen. Ezeket nyilván nem közlekedéstechnikai eszközökkel lehet megoldani, hiszen egyetlen problémát sem lehet csak a saját rendszerében kezelni, hanem város szerkezeti, település szerkezeti intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ez a közlekedési intenzitás változhasson. Tehát az embereket kell segíteni abban, hogy ne legyenek rákényszerítve arra, hogy folyamatosan és minden személyautóban egy ember közlekedjen. Tehát ennek jó alternatívái, jó alternatív lehetőségei vannak Miskolcon, ezeket kell véleményem szerint fejleszteni, de nyilván azok a felmérések válaszolnak adni arra, hogy tényleg melyek azok a beavatkozási lehetőségek, amik klímavédelmi, meg települési szempontból is előnyesek. Nem csak tanulmányokat készítünk, hiszen papírokkal is tudjuk terhelni a klímát, meg a klímaváltozást. Beszélgetünk is az emberekkel, tehát a személyes adat információ szerzés lesz, lesznek erre rendezvényeink, illetve szeretnénk néhány kerékpártárolót, kerékpártámaszt telepíteni a Győri kapuban, és ebbe szeretnénk majd a helyi lakosoknak a véleményét kikérni, hogy hová kerüljenek ezek. A projekt keretében egy konkrét eredmény lesz a Győri kapuban.
És hogyha tényleg így lefordítjuk, akkor azt szeretnénk ebbe a programba is elérni, hogy a tömegközlekedésre jobban nyissanak a közlekedők és a kerékpározásra akkor, ha jól értem.
Így van, ezek olyan lehetőségek, amelyeket kézenfekvő igénybe venni, vagy erre ösztönözni az embereket, de emellett szükséges azokat a hajtóerőknek a feltárása is, ami elvonja most ezeket az embereket a kerékpározástól, vagy pedig a közösségi közlekedéstől, és hogy hogyan lehet ezeken is változtatni. Ez a célja tulajdonképpen ennek a projektnek, hogy ezt városi léptékbe, utána kiterjesztve, esetleg összhangban a korábban már fölmerült 15 perces város koncepcióval, hogy hogyan tudnánk segíteni azt a folyamatot, hogy a közlekedés ne legyen ennek a városnak egy ekkora terhe.
Ha így a statisztikát nézzük, akkor jól tudom, akkor a legutóbbi 10 évben 1 millióval több autó szaladgál Magyarország utcáin, ami azt eredményezi, hogy hiába szélesednek Miskolc útjai, elkerülő út is van már Miskolcon, de hogyha ennyi terhelés van, több ezer így Miskolcon is, akkor így nagyon nehéz bármi előrelépést elérni, tehát itt a fejekben kellene eredményeket elérni, hogy hagyják otthon az autót.
Így van. Tehát ez a közlekedésnek egy klasszikus paradoxonja, vagy helyzete, hogy minél több utat építünk, annál több autó lesz. Tehát az utak építése nem segíti a közlekedést, hanem előbb-utóbb ezek a kapacitások betelnek, és akkor nem egy sávon fognak egymás mögött állni az autók, hanem 6 sávon. Tehát nem ez a megoldás, tehát mi nem Amerikában élünk, ami egészen más a berendezkedés, ez egy sokkal emberléptékű város, ahol van lehetőség arra, hogy ne a gépjárművek öljék meg a városnak a közlekedését, vagy ne róluk szóljon a város, hanem az emberekről szóljon a város, akik gyalog vagy kerékpárral akarnak közlekedni. És erre van is lehetőségük.
Említette, hogy felvilágosító programokat is szeretnének majd a lakosoknak meghirdetni, hogyan szeretnék őket elérni, vagy mi az a csábítás, amivel sikerül majd őket egy fórumra akár behívni.
Szeretnénk, hogyha bele tudnának ezekbe a folyamatokba kapcsolódni. Azt érezzük, hogy azért az emberek részéről van érdeklődés, ha már csak arra utalok, hogy az elmúlt néhány hónapban pont a Győri kapu kapcsán, a parkolás kapcsán számos cikk, meg számos esemény történt. Tehát a közlekedési helyzet az feszíti az embereket. Nyilván próbálunk olyan rendezvényeket szervezni, ahová szívesen eljönnek az emberek. Tehát itt azért az a hívó szó, hogy szeretnénk ezen változtatni, és ez szükséges az ő véleményük, az ők javaslataik. Nyilván a közlekedés is olyan, mint a foci, ez mindenki jobban ért hozzá, de anélkül nem lehet ezzel az emberek kikerülésével foglalkozni. Scares me away. Help me cast this constant trying chess. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore. What am I waiting for?
És ha már itt az embereknek a megszólításáról beszélünk, akkor a panellakásokban is lehetőség van a zöldítésre, ezt kifejteni, és a programnak a harmadik elemét is a zöldítésnek a témakörére is akkor térjünk rá.
Így van, tehát a programnak a harmadik nagyon fontos eleme az a települési zöld felületeknek a helyzete, illetve ezeknek a bővítése. És itt nem csak a közterületi zöld felületekről van szó, hiszen a kertekben, a Győri kapuban a kertekben, meg a családi házakhoz kapcsolódóan nagyságrendekkel több zöld felület található. És ennek érdekében szerveztünk olyan rendezvényeket, amelyben szakemberek arról beszéltek, hogy hogyan lehet a klímaváltozás közepette is zöld felületeket fenntartani. Hiszen érezzük, látjuk azt, hogy mi történik, illetve nem biztos, hogy értjük, de látjuk azt, hogy megbolondult a tavasz, megbolondult a tél, megbolondult a nyár, minden másképpen működik, mint régen. Ez egy óriási stresszel, óriási hatással van a növényekre, és azt is látjuk, hogy mennyi növény kiszárad a városban, látjuk a fenyőket, látjuk a tujákat, látjuk a saját kertünkben azt, hogy sokkal nehezebb gazdálkodni, mert vagy folyamatosan locsolok, és akkor óriási lesz a vízszámlám, vagy a növények ott pusztulnak el az ágyásokban. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy ilyen körülmények között is hogyan lehet zöldíteni, vagy kertet művelni, és erre szerveztünk rendezvényeket. Az első rendezvény az arról szólt, ez városházi, illetve szakembereknek szólt, akik zöld felületek tervezésével, fenntartásával, üzemeltetésével foglalkoznak. Tehát ott volt a holding, a városgazda, és még számos szakember, akik ezen a területen dolgoztak. dolgoztak, és nekik tartottak szakemberek egy ilyen irányú továbbképzést. Ezen kívül volt még két másik rendezvényünk, ami a lakosságnak szólt. Az első az a családi házban élőknek, hogy a családi házas körülmények között kertekben hogyan lehet zöldhőleteket művelni, min kell változtatni, milyen lehetőségeik vannak az árnyékolásra, és a többi, és a többi. A harmadik rendezvény az pedig a panellakásokban élőknek szólt, akiknek csak egy kis balkonjuk, vagy egy kis erkélyük van, de ott is van lehetőség arra, hogy egy pici zöldet bevigyenek az életükbe. És hogy hogyan tehetik ezt, tehát erre mutattunk be példákat.
Nagyon üdes színfoltja Miskolcnak szerintem az a történet, amikor egy kerületében Miskolcnak választhattak, hogy mit szeretnének, milyen beruházást szeretnének a környezetükben, és a emberek azt választották, hogy a betont ott a bérházak közötti betonrész egy részen szedjék fel is, parkosítás történjen, tehát az emberekben megvan az akarat, hogy zöld környezet vegye őket körül.
Ez így van. Én úgy fogalmaznék, hogy az emberek egy részében megvan erre az akarat, meg az igény arra, hogy több zöld felület vegye őket körül, és ennek az emberek másik részében ez hiányzik, vagy pedig éppen kitördelték a csemetéket ezekből a feltört betonok helyén kialakított zöld felületekből, de ez is hozzátartozik a városnak a társadalmi szerkezetéhez, ezt is kezelni kell ezeket a kérdéseket, és akkor ezek együtt működnek, tehát el kell kezdeni a városban a betonnak a föltörését, minél több területen, ésszel, úgy, hogy a normális közlekedési lehetőségek megmaradjanak, hogy a csapadék le tudjon szivárogni, tehát számos-számos alternatíva lehetőség van itt, de ez is egy kezdeményezése a 100 klímasemleges folyamatnak, hogy föltárjuk azokat a területeket, ahol csökkenteni lehet a burkolatokat, vagy burkolt felületeket. Nyilván nem lehet mindenhová gyepet telepíteni, vagy fákat telepíteni, de van lehetőség arra, hogy például vízáteresztő burkolatot tegyünk, ami már a csapadéknak a beszivárgását lehetővé teszi, tehát a vizet tudunk megtartani, vagy pedig dézsákba ültessünk növényeket, vagy pedig más eszközökkel, más lehetőségekkel mérsékeljük azt a hatást, amit egy sívó, fényelnyelő, burkolt felület ad. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ez hosszú távon nagyon fontos Miskolc élhetőségének a biztosításában.
Hogyan állnak most a jelentkezések?
Tavasz végén hirdettük meg ezt a lehetőséget, és folyamatosan csatlakoznak a Győri kapuból, vagy a Győri kapu környékéről, de Miskolc más helyeiről is elfogadunk jelentkezőket, és már lassan betelt ez az 50 ingatlanról szóló tervünk, büdzsén kapacitásunk, de még néhány lehetőség van arra, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz. Tehát aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne ebbe, szívesen, ami minimális munkával jár, és részesülne ezekből a hasznokból, hogy van affinitás az energiával kapcsolatos folyamatokhoz, vagy az energiatakarékossághoz, azoknak a jelentkezését szeretettel várjuk. Több helyen lehet jelentkezni, akár a cool.miskolc.hu honlapunkon, vagy pedig a Cool Miskolc Facebook oldalon, de hogyha a zöld irodának a munkatársát fölhívják, ott is lehet jelentkezni, csatlakozni a programhoz. És a kollégák akkor meg fogják keresni, és leegyeztetik azokat az adatokat, információkat, ami szükséges ahhoz, hogy részt vehessen a programban.
Több előnyt is felsorol, de ha csak egyet kell kiemelni, akkor az mi lenne?
Tehát amit kínálunk a háztartásoknak, ez körülbelül egy ilyen 100 000 forint értékű energetikai csomag, aminek egyik része ez a bizonyos energia audit, ahol személyesen vizsgálják át a energetikai épületgépész szakemberek az ingatlant, és beszélik meg a tulajdonossal, hogy milyen lehetőségei vannak. A másik konkrét dolog, ez a bizonyos hiteles energetikai tanúsítvány, ami az aktuális állapotra elkészül az ingatlanról.
Mi a dolguk azoknak, akik jelentkeznek, milyen kötelezettséget vállalnak?
Annyi kötelezettséget vállalnak, hogy együttműködnek a programmal, ami fizikailag annyit jelent, hogy minden hónapban, a hónap első napjaiban beírják az applikációba, a honlap felületén, egy ablakba a különböző energetikai fogyasztásaikat, az energiamérőknek az adatait, vagy pedig a munkatársainak a segítségével is fölvihetik ugyanezt, tehát minimális erőfeszítést igényel. Havi 5 perc.
Ha a város egészét nézzük, akkor így környezeti szempontból ez mit jelent a városnak?
Azért is pilot projekt ez a bizonyos modent, mert olyan módszereket, olyan eszközöket próbálunk ki, amit később szeretnénk az áras egész területére kiterjeszteni. Hogy a konkrétumokról beszéljek, a közlekedéssel kapcsolatban, a zöld felületekkel kapcsolatban indítunk el olyan programokat, amik később a város más területein is hasznosíthatók. Egy másik ilyen beavatkozási területünk az a információ és a tervezéshez szükséges adatoknak az előállítása, amelynek során a győri kapui mintaterületről olyan hát úgynevezett távérzékelési eszközökkel, tehát nagy felbontású ortofotóval, ami légi felvételekről vagy műholdakról készül, lézerszkenneres magassági felméréssel, ilyen felmérések készülnek el, és ezek alapján készül el a városrészek nagyon-nagyon sok térkép, ami az állapotát mutatja be. Ilyen a felszínborítási térkép, ilyen a területhasználati térkép a városrésznek, ilyen a napenergia hasznosítási térképe, ami azt mutatja meg, hogy az adott felületeken mennyi napsugárzás éri, ebből mennyit lehet hasznosítani, hány darab napelemet lehet elhelyezni, és ebből mennyi energia megtakarítást tud az adott háztartás esetleg realizálni, hogyha él ezzel. De emellett számos más ilyen felmérés is történik. Elkészül a részletes 3D modellje a győri kapui városrésznek. Ennek alapján nagyon sok energetikai számítást lehet végezni. Tehát ezek mind-mind olyan kísérleti felmérések, ami egyrészt a legmodernebb eszközökkel történik, és egy 21. századi színvonalat képvisel, és ezeket szeretnénk kiterjeszteni majd a városnak a többi részeire is.
Azt lehet tudni, miért pont a győri kapuval kezdtek?
Azért a győri kapuval kezdtünk, mert nem volt pénzünk az egész városra, tehát a projekt erre nem adott lehetőséget, ki kellett választanunk egy kisebb városrészt. A győri kaput azért választottuk, mert ez egy olyan városrész, ami reprezentálja Miskolc épületállományainak a jellegzetes részeit. Tehát vannak családi házasövezetek, vannak régi fajta téglából épített bérházak, társasházak, és megvannak az újabb paneles technológiával épített társasházak is. Ezeknek mindnek hasonló a energetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és az itt megszerzett tapasztalatokat, eredményeket ki lehet terjeszteni a többi hasonló városrészre is.
Milyen partnerek csatlakoznak ehhez a programhoz?
A programot az önkormányzat koordinálja Miskolcon, de ez egy olyan program, amit Pécs városával közösen adtunk be, és Pécs a konzorciumvezető, tehát egy hasonló jellegű program folyik jelenleg párhuzamosan Pécsen is. A pécsi kollégákkal, illetve az ő részükről bevont szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, megosztjuk a tapasztalatainkat, és együtt haladunk előre tulajdonképpen. Miskolcon a HÁRFA alapítvány végez még tevékenységeket, illetve a Miskolci Egyetem hulladékgazdálkodási kérdésekkel foglalkozik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban egy miskolci környezetvédelmi programról volt szó, amelyet Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense mutatott be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Tikovics Ernő, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja tagját. A téma, amiért most behívtam őt, amiért most behívtalak, az az, hogy egy kicsit bemutassuk a következő év, tehát a 2026-os év évmadara jelöltjeit. Egy szójátékkal indított a Magyar Madártani Egyesület, a Jinja Ninjai. Ez a három madár is ez alá a gyűjtő fogalom alá sorolható, vonható. Kezdjük a Jinjával. Ugye olyan madarakat választottatok idén jelöltnek, és olyan lesz majd az év madara, ezek közül az egyik, amelyek a bokrosok, cserjések madarai. Kezdjük akkor ezzel az élőhely típussal. Miért fontos a bokros, a cserjés?
Általában az ember meglát egy bokros cserjés élőhelyet, akkor ugye az az alapvető gondolata, hogy ez egy rendezetlen olyan terület, amivel nem foglalkoznak, hogy ez csak egy, majdhogy nem egy személy dom, mert hogy milyen dolog ez. Ugye mi is eljutottunk oda, hogy mindennek rendben kell lennie, mert az a szép. Amelyik rendben van, amelyik rendezett, ahol sorokban vannak a bokrok, sorokban a fák, a szőlő, bármi, ahol feltör egy kis, úgymond vadság, egy kis természet, az már rögtön egy elítélendő. A tulaj nem foglalkozik vele, és a többi, és a többi. Viszont ezek is kiváló élőhelyek, ezeknek is megvan a szerepe, megvan a helye. Ugye például a dombvidéki területeken mostanra ezek a egykori gyepek, ezek ugye elvadultak, így bokros élőhelyek lettek, és sajnos ezeket, amikor próbálják valamire felhasználni, újra hasznosítani, akkor ezeket a bokrosokat kivágják, és pont az a baj vele, hogy ezeket a bokrosokat májustól június-július pont költési szezonban szokták. Nálam is többször előfordult, hogy megállítottam az úriembert, aki éppen csinálta a szárzúzást, hogy miért pont májusban kell, mikor minden fészkel, minden itt van. Hát neki ezt mondták. És amíg nem talál az ember ott egy-egy védett fajnak a fészkét, vagy bármit, amit nem olyan egyszerű, ugye, mert ezek pont, hogy elrejtik, addig igazából nem sok mindent lehet sajnos tenni.
Akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy nyilván valamiféle természetvédelmi problémák érintik ezeket a fajokat, illetve az élőhelyüket. Sokszor mondják azt, hogy ó, a régi legelők milyen jó életterek voltak, aztán jöttek a látszárúak, mert felhagyták a legeltetést, majd a fásszárúak benépesítették, és elveszett egy jó élőhely. Tehát melyik ujjadat harabd? Melyik a fontosabb élőhely, a füves legelő, vagy a cserjés?
A fragmentált, hogy van minden. Bár a természetes élőhelyek, amik voltak 2000 éve, azok már ugye az ember miatt nem maradhatnak fent. Mi meg úgy nem tudnánk fennmaradni, hogy ha az visszatérne valószínű, mivel annyira átváltoztattuk, átalakítottuk már a saját kis bolygónkat. Így gyakorlatilag azt az egyensúlyt, azt a dinamikusan változó egyensúlyt kell megtalálni, hogy mindennek meglegyen a helye. Meglegyen a gyepes élőhelyekhez kötődő fajoknak, meglegyen a cserjés, a fás, a vízes élőhelyeknek, mindegyiknek, pont azon a területen, ahova a leginkább való. Régen ugye a legelők is úgy voltak, hogy nem 100 hektár gyeptenger, ahol egyetlen egy fásszárú növény nincs, voltak szárnyékerdők, voltak kisebb bokorcsoportok, elszórtan fák. Úgyhogy gyakorlatilag ez a fragmentált élőhely, ilyen szinten fragmentált élőhely, ami ideális lenne valószínűleg.
Volt egy sorozat a Gerald Darrellnek, az Amatőr Természet Bulvár, amelyben bemutatott különböző élőhelyeket, nyilván amik Angliára jellemzők, és ezek közül az egyik a sövények voltak. Úgy oldották meg a területek, parcellák elkerítését, hogy leszúrtak úgymond botokat, ágakat, és azok meggyökeresedtek, megeredtek, és egy élő sövényt alkottak. Mutatta, hogy milyen élőhelyként szolgál ez a viszonylag mesterséges élőhely sokféle állat számára, tehát nem csak a madarakról van itt szó.
Ez egy összetett dolog. Ugye a madarak azok egy nagyon jó fajcsoport, egy úgynevezett esernyőfaj vagy zászlós hajófajként is értelmezhető, mivel látványos, az emberek általában szeretik, és azzal jól el lehet adni ezeknek az élőhelyeknek a védelmét. Most elkezdenénk azt magyarázni, hogy a sárga gyapjas szövő nevű éjeri lepke, amire az ember azt mondja, hogy ez egy moly, az milyen fontos, milyen értékes, sokkal nehezebb lenne ezt az élőhelyet vele megvédeni, mint ha azt mondjuk, hogy itt költ 20-30 madárfaj, amik ugye sokkal kedvesebbek a lelkünknek.
Térjünk rá a jelöltekre, három faj van, három faj közül lehet választani, a kisposzáta, az énekes rigó és a kerti geze. Kezdjük ebben a sorrendben a bemutatásukat, kisposzáta.
A kisposzáta, az személy szerint az egyik nagy kedvencem, ez a legkisebb poszáta fajunk. Gyakorlatilag ténylegesek ezekhez a bokrosok cserjésekhez kötődik, akár bent településeken is előfordul, ha ilyen bokrosabb kerteket talál, vagy városi parkokat, ahol nincsenek felnyírva a bokrok mell magasságig. Nagyon jól érzi magát. Április elején, amikor leginkább megérkezik, akkor gyakorlatilag az éneke az nagyon jellegzetes. Nekem személy szerint ez az, amikor na itt kezdődik a tavasz.
A múltkor még ezt a bőti récére mondta.
A bőti réce a másik, azok a vizes élőhelyek. Ugye itt érdekes, mert a Madártani Egyesületnél is volt egy szemléletváltás, hogy régebben sokszor olyan faj került az évmadarához, mint a parlagisas, kerecsensólyom, túzok, gyöngybagoly, fehérgólya, ahol egy-egy emblematikus faj védelme volt a lényeg, aztán lett egy kis szemléletváltás, mikor jött a széncinege, ahol egy olyan faj lett az évmadar, ami sikeres, ami az embernek köszönhetően még növekszik, a vetési varjú, kékvércse, páros, most pedig az élőhelyek jöttek, hogy egy-egy élőhely, egy-egy jellegzetes élőhely, mert a kisposzáta sincs a legnagyobb veszélyben szerencsére még Magyarországon, illetve Európában, de rengeteget elpusztítanak értelmetlenül tényleg ezek a nyári cserjeírtások, amit amúgy meg lehetne augusztustól márciusig is csinálni.
De ilyenkor még újra felében lehet kezdeni a tojásrakást, a kotlást?
Persze, a madár próbál szaporodni. De ez mind energia, mind idő, és azért nem élnek olyan sokáig ezek a fajok. Ugye a kisposzáta az ténylegesen Európában egy elterjedtebb madárfaj, mint ahogy a másik két faj, ez is vonuló. Ez leginkább a Száhel-övezet keleti felén, illetve az arab félszigeten telel. Nem sok gyűrűzési megkerülésünk van, de itt Izrael környékéről azért elő-elő fordult. És ténylegesen gyakorlatilag, ahol alkalmas élőhely van, ott mindenhol lehet tavasszal hallani az énekét. Megpillantani már kissé nehezebb, ugye bokorlakó faj, viszont érdemes rákeresni akár az interneten, mert ezt az éneket mindenki hallotta már, aki szokott kijárni, csak soha nem tudta, hogy mihez köthető.
Akkor most hallgassuk meg, hogyan énekel a kisposzáta. Így szólt tehát a kisposzáta. Visszatérve a vonulásra, nem tudom, hogy a másik két fajt is érinti a vonulás, azok is költöző madarak?
Igen, mind a három faj költöző madár, de mind a három más metódust követ a költözés során is.
Azt tudjuk, hogy a gólyák hatalmas csapatokban repülve teszik meg az utat. Nyilván a fecske az kisebb, nem látjuk, de ők is úgy bandába állnak. Hozzájuk csapódnak mondjuk az ilyen poszátafélék, vagy az énekes rigó, a gezes, a többi?
Poszátafélékre jellemző, hogy akár magányosan is vonulhatnak, de sokszor vegyes csapatokba is, hogy más fajokkal is. Nekünk is volt már olyan alkalom, mikor kerti geze vonulásba belefutottunk, és fogtunk egyszerre 8 példányt. Hogy ez egy család volt-e? Valószínűleg nem, mert nagyobb volt a létszáma, vagy összeverődtek. Ugye sokkal biztonságosabb számukra, hogyha nem egyedül vonulnak, hanem nagyobb csapatokban. A poszáták és poszátákkal, gezékkel, de akár királykákkal, vagy cinkékkel is összeverődnek, és akkor úgy mennek. Kisposzáta amúgy nagyjából ez a március vége, április ereje itt tartó időszaktól szeptemberig van nálunk, nagyon maximum októberig, és táplálkozására meg az jellemző, hogy ugye pici jószág, ténylegesen egy mezei verébnél kisebb madárka, azért főleg hernyókat, levéltetveket, kisebb rovarokat fogyaszt, ősszel azért a bogyókba is bele-bele kóstolgat.
Az énekes rigó a következő, hát ez már egy valamivel nagyobb madár.
Egy nagyobb madár, és ezt viszont már mindenki látta. Ez gyakorlatilag elmondható, mivel ez az a pöttyös hasú rigó, ami itt van tavasztól őszig. Van több ilyen pöttyös mellű, pöttyös hasú rigó fajunk, ezek közül a fenyőrigó ritka költőfaj, de csapatokba jön télen. A szőlőrigó az leginkább vonuló madár, a léprigó az itt van egész évben, viszont a költésére az a jellemző, hogy az inkább az erdőkben bent kevésbé, vagy éppen ahogy egyik-másik nagy természettudósunk megjegyezte, hogy a léprigó énekét például akkor halljuk, mikor a többi rigó csöndben van. Ez valószínű azért volt, mert olyan szinten halsok a többi rigó, ezek egyike az énekes rigó. Na, ez is egy nagyon jellegzetes énekű madárfaj, nagyon könnyű megismerni, mivel iszonyú hangos, és ugyanazt a strófát két-háromszor egymás után ismétli. majd jön egy következő strófa, és akkor azt énekli. Ez bent a városi parkokban is mindenhol előfordulhat. Neki is egy nagy hátránya, ha például a növényzetet felnyírják, a bokrokat, akár költési időben, sajnos ez mostanra Magyarországon jellemző, hogy elindul a költés, akár már fiókák vannak, és akkor nyírják a bokrokat, mert az úgy esztétikus. És ezeknek a madaraknak tényleg az kéne, hogy gyakorlatilag békén hagyjuk augusztusig azt a bokrost, márciusban megnyírjuk még költés előtt, és akkor ott rendben van számára is minden. Még a kisposzáta viszont évente egyszer költ, vagy éppen a kerti geze is, az énekesrigó kétszer nevel fiókát. Nagyon kis speciális, mert nagyon könnyű felismerni a fészkét is, ugyanis ez egy csésze, amit belülről kitapaszt. A nyála, és illetve némi fakorhadék, de tényleg olyan, mintha egy kis fazekas belülről kitapasztaná a fészket, úgyhogy a többi rigótól nagyon jól megkülönböztethető. Ez már ugye méretben is nagyobb, fekete rigónál egy kicsit kisebb testű madár, de nagyon jellegzetes, táplálkozásában pedig egy nagyon nagy barátunk, ugyanis ő akár a mesztelen csigát is képes megenni, általában inkább férgekkel, girisztákkal, csigákkal táplálkozik, illetve ősszel rengeteg bogyót is eszik.
Mindegy neki, hogy milyen bokor? Tehát úgymond kerti, díszkerti bokrokat is választ, vagy csak természetes bokrokat, amik esetleg jó nagy tüskével vannak, vagy tövissel
nem,
ellátva?
Ez gyakorlatilag a természetes veresgyűrűsom kökénytől kezdve a különböző dísznövényekig minden, de akár a falra felfutó vadszőlőbe, borostyánba is képes belekölteni, belefészkelni. Általában azért nem túl magasra rakja a fészkét, de láttunk magát, hogy a első emelet felett volt a borostyánban az énekesrigó, és oda hordta be a fiókáinak a táplálékot. Az énekesrigó még egy olyan faj, ami ebben az időszakban, illetve egy kicsit korábban madármentés szempontjából is az egyik prioritás faj, abból kiindulva, hogy neki szétugrálnak a fiókák. Úgyhogy rengeteg énekesrigót kapunk olyat, ami még nem tud repülni, viszont a fészket már elhagyta. Ezeket a madarakat ugye a szülők etetik, hogyha nem a betonon vannak, vagy olyan helyen, akkor nem kell úgymond menteni őket, hanem csak egy sűrűbb részre be kell rakni. Sokszor előfordul az is, hogy az embertől akár nem is menekülnek, hanem követelik a kaját, csipognak felénk. Úgyhogy az énekesrigó, a fekete rigó mellett ténylegesen ez, hogy rengeteget kapunk belőle, rengetegszer szólnak, megpróbáljuk lebeszélni a jó szándékú embereket, hogy inkább tegyék valami sűrűbe, mert ott van a szülő, eteti, csak valószínű ez akár egy stratégia lehet. A fiókák még ugye nem teljesen repülősek, még etetni kell őket, viszont ha megtalálja a fészket egy ragadozó, akkor az egészet kifosztja, így meg lehet, hogy nagyobb eséllyel van egy-egy példány.
Hallgassuk meg tehát az énekes rigó énekét. Így szólt, és térjünk rá a kerti gezére. Hát ennek már a neve is vicces.
Na ez az a madár, amiről az emberek nagy része az életben nem hallott, és valószínű egy jó részük nem is találkozott vele. Neki is elég jellegzetes hangja van, kicsit ilyen, nagyon nehéz leírni, de megvannak azok a strófák, amiből egyértelműen kitűnik. Ez egy filigránabb, ilyen poszáta méretű, vékonyabb felépítésű madár, ami viszont nem feltétlen azokon az alsó részeken mozog már, ahol a kisposzáta vagy az énekesrigó. Ő énekelni rendszeresen fent a nyárasok, füzeseknek a felső részén szokott, aztán a fészkét azt lejjebb rakja, ő is a sűrűbe, de ez a madárka azért kicsit speciálisabb. Ugye ez a név is, hogy geze, ez is max a gezemice leves jut eszünkbe róla, de ő is nagyon régóta a faunánknak a része. Tényleg elsősorban ezeket a zártéri, puha faliget erdőket kedveli, akár városi parkokban is, és ő már megint egy teljesen más vonulási stratégiát követ. Ugye a kisposzát az a Kelet-Száhel arab félsziget, az énekesrigó a Mediterráneumban, a földközi tenger vidékén, ugye Olaszországból kapjuk a legtöbb gyűrűt sajnos, még mindig, a legtöbb megkerülést.
Mi azt hiszem, a gyűrűt madár nélkül.
Igen, a madár az már elfogyasztódott addigra. A kerti geze viszont másfajta vonulási utat követ, ő lemegy a Szaharától délre, Afrikának a trópusi, szubtrópusi részeire, és nagyon későn is tér vissza, április legvége, de inkább május első fele, akkor nagyon sok helyen lehet találkozni, mivel vonulás közben is sokszor énekel, és utána, amikor visszaellenőrizzük, kiderül, az élőhely sem alkalmas rá, de kiderül, hogy csak vonulásban volt a madár, valójában ott nem költ. A költő helyére ugye jellemző, hogy átéri puha faligeterdők. Mindenkinek ajánlom, nagyon jó móka ilyenkor a Tisza ligeterdőibe belemenni, ahol rendesen van ajnövényzet is. Nagyon szórakoztató tud lenni, ahogy az ember épp a gyalogakáccal vagy a szúnyoggal verseny, miközben még próbál hallani valamit. Úgyhogy ő annyira nem is ismert ebből a szempontból, hiába egy jellegzetes énekű madár.
Hallgassuk meg akkor az énekét ennek is. Ez többet magával énekelt.
Ez a cíp-cíp-cíp, ez a ilyen furcsa csipogás valami, ez nagyon jellegzetes az énekében.
Elmondtunk mindent a gezéről is?
Gez egy nálunk ritkább madár, ténylegesen a vizes élőhelyeket kedveli. Így nála például az nagy probléma, hogy már említett gyalogakác, vagy éppen az amerikai kőrizs, zöldjuhar, egyéb inváziós fajok tönkreteszik az élőhelyét, illetve hogy ezek a puha faligeterdők ugye most már csak a nagyobb folyóink mellett maradtak meg, sokszor csak egy nagyon-nagyon vékony sávban. Gyakorlatilag az élőhely az mint olyan megszűnik.
Nem mondd el, ha nem akarod, te szavaztál már?
Én még nem szavaztam, de én tudom, hogy melyikre fogok.
Talán már hallgatóink is eldöntötték, sok mindent megtudhattunk az év madarairól, a következő év madarairól, a kispaszátáról, az énekes rigóról és a kerti gezéről. Tudnak, vagy ha még nem tudnak ez alapján dönteni, hallgatóink menjenek fel az MME honlapjára, tájékozódjanak, hallgassák a hangjukat, gyönyörködjenek bennük, ha még a természetben nem tették, és hozzák meg a döntést, aztán majd kiderül, hogy melyik faj az, amelyik elnyerte a madárbarátok szívét és szavazatát. Köszönöm szépen Balázsi Péternek, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Tikovics Ernőt hallották.
Most Fekete István egyik novellája hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Júliusban. A kedves kis szúnyogok vetélkedve döfködik ormányaikat harisnyám lukacsai közé. Óvatosan vakaródzom. Gerlek kurrog nem messze tőlem, és a réteg felől idáig ér a fonnyadó szénaillat. A távoli dombok erdői zöldek, a még távolabbiak kékek, és párás messzeségük úgy révet felém, mint maga az elfutott idő, a múlt. Csak a dombok éle látszik ide. A völgyekben valószínű falvak vannak és emberek, és posta, és rádió, és telefon. Jó itt egyedül lenni. Inkább csípjenek a szúnyogok. Nekik az a kis vér életkérdés, nekem nem. Azaz, legközelebb mégiscsak csizmát húzok, mert ha ezek így csípnek tovább, nekem is létkérdéssé válik a dolog. Egy hónapja készítettem itt leshelyemet. A szarvasbogár akkor még egyedül volt a sima ágon. Legyek döngtek körülötte, melyeket ő az agancsával igyekezett távol tartani. Amikor másodszor jöttem ki, már ketten voltak a hím és a nőstény. A nőstény alul. Ez csak természetes. És most, amint felpillantok, szinte elámulok. A két bogár ugyanazon a helyen, sőt, ugyanabban a helyzetben. Az áldóját az agancsár ugyancsak bírja. A sima ágon, most veszem csak észre, még egy szarvasbogár van. Egy gyenge bika. Úgy látom, a házi barát szerepét akarná betölteni, de az öreg szigorúan visszautasít minden közeledést. Pedig a kis bika megpróbál minden módot, de a nagy vészesen ollózik szarvaival, így kénytelen visszavonulni. Elindul nagy búsan lefelé az ágon. Felém. Megvigasztalnám, de szarvasbogárul vajmi keveset tudok, így hagyom bánatával elvonulni. Múltkori kis hantmadaram is itt billeg alattam egy hajlós ágon, és néha lecsap a földre, aztán újból felül az ágra, és ringatja magát. Néha a szél szárnyai végig suhintanak az erdőn, melyben most már alkonyi árnyak járnak, és ilyenkor az erdő hűse kiárad a vetések közé, ahol elfakult már a búzavirág, és gondterhelten bólogatnak a kalászok. Szárukban lassúdik már az élet folyása, és a magok nehezen telnek. De azért egy hét alatt csak megtelnek, és akkor jöhet már a kasza. Szépen lefeküsznek a kalászerdők, mint ahogy ilyenkor elpihentek millió ősök millió éveknek előtte, és az élet megy tovább az érett magok ölében, új csírákban, új kaszák alá. Az erdőnek egy kis hajlása van, ahová nem látos, onnét, mintha valami zaj hallatszana. Nem vad, az biztos. Ember! Lehajolok, amennyire lehet, és egy alakot látok felém jönni az erdő mentén. Alattam kell eljönnie. Ki lehet? Most már felismerem a szomszéd terület csőszét, aki a vadőri hivatalt is ellátja. Nem lehet a szomszédot irigyelni. Ez az ember nem vadőrnek született. Mindennek, de vadőrnek nem. Kisegítő harangozó, kisbíró helyettes vagy sírásó minden esetre jobb lett volna belőle, de vadőr. Amint elmegy alattam, azt hiszem, a kalapját is leemelhetném, és nem venni észre. Alszik. Néz, de nem lát. Ha orvvadász lennék, ennek a területére ki sem mennék. Ezt az embert kijátszani nem virtus, hanem szégyen. Csendben elballag, eltűnik. Hát, sajnálom, odahaza biztosan nem tudták mire használni, hát csőzt csináltak belőle. Arra igazán elég a fél ember is. Aztán jött az új vadásztársaság, vadőr kellett. Olcsó, nagyon olcsó. Itt van a Hanzi, ajánlotta a bíró. Azt fogadják meg az urak. Úgyis a határt járja, ismer az minden vadat, ami a határban van. Így aztán Hanzi vadőr lett. Dupla hivatal, fél fizetés. Sok szegény hivatásos vadőr pedig napszámba jár, mert sok az ilyen Hanzi, és kontárokat ma már nem tűr meg az országban senki és semmi. Csak ez az áldott, türelmes magyar föld. Pedig a szomszéd terület szép, és lehetne rajta valamit kezdeni, de az új bérlők nem számolnak és nem áldoznak. Hanzi vasárnap délután feldobálja a sörös üvegeket, melyeket a vadászok szétlődöznek. Ha nincs üveg, feldobja a kalapját, melyben nem sok kár tesz már a legöregebb sörét sem, és zsebrevágja azt a pár fillért, melyel az urak a kalapon esett sérelmeket orvosolják. Nemrég Hanzi puskát is kapott, mert eddig csak baltával járt a határban. A vadőrnek puska kell, melyel a dúvadat írtja és a tekintélyét emeli. Az öreg mordájt azonban még nem hallotta senki szólni. Mert mit lőjön vele Hanzi, rókát? Nem, erre nem is szabad gondolni. Hanzinak olyan bagú és hagymaillata van, hogy a legifjabb róka nemzedék is röhögve tér ki útjából, de meg úgy is elhibázná. Kutyát meg nincs szíve lelőni. Ismeri mind, ami a határban vadászgatni szokott, és ismeri gazdájukat is. Kutyát lőni? Ki hallotta? A kutyák között fővezér a bírói. Hát, azt már aztán mindenki beláthatja, hogy Hanzi nem bolondult meg a bíró kutyáját agyonlőni. Pont a bírójét. Na, még csak az kellene. Ide új puska, meg oda új puska. Hát kapna Hanzi négy szem közt olyan két csattanós magyar ötöst a bíró uramtól, hogy az új puska sem szól különbet. Így aztán a kutyák, melyek csak úgy elszaladtak, kérem, a kocsi után, vidáman dolgoznak a nyomorúságos vadállomány utolsó roncsain. Amelyik határunk közelébe téved, az persze nem igen megy többet a szekér után. Az ilyen drasztikus eltanácsolásért szegény Hanzit vonják a falujában felelősségre, és majd esküdözhet, hogy az ő lelkét ilyen galátság nem terheli. 10 patront kapott az uraktól, és itt van mind a 10, meg lehet olvasni, méltatlankodik. A távoli dombok hátára ráfeküdt az alkonyi ég, és ha kilátnék rejtekem sátrából, talán már csillagokat is látnék. Halkzörgés lopakodik most az erdőben, meg-megáll, néha szinte elveszik, s ilyenkor azt hiszem, fekete rigó moszatolt, s az vezetett félre. De az örgés megindult megint, és úgy vélem a bak, ha az lesz, ugyanott fog kijönni, ahol a múltkor, amikor a sötétség puskám torkára tette kezét. Most még jól tudnék lőni, célozgatok a rozson túlra, de később... A bak azonban nem várat magára, szépen odaballag a célgomb alá. Nem is tanakodom sokat, elnyomom a ravaszt. A dörrenés visszhangja még harsogva újrázza magát az erdőben, én már a bak mellett állok és vakarom a fejem. Nagy test, őszülő pofa, de az agancs... Nem is értem az egészet. Más bakot itt még nem láttunk kijárni, mint azt az öreg bakot, amelynek igazán kapitális ékessége volt, ez pedig nem az. Olyan váratlanul jelent meg célozgatás közben, hogy nem is nézegettem a fejét, takarva is volt egy kicsit, hanem okulva a múltkori hirtelen besötétedésen, latolgatás nélkül oldalba lőttem. Most aztán már késő az okoskodás. Kezembe veszem a fejét, megnézem a fogait. A bak öreg és mégiscsak nyársas. Araszos, tűhegyes agancsszárak szépen gyöngyözve. Nézem a belövést, átfordítom a másik oldalára, meglátom a kilövést is, de nem messze mellette egy különös dudorodás van a bőrön. Na, elő a kést! Első ránézésre azt hittem, az expanzív golyó szétvált, és annak egy darabja akadt meg a bőr alatt. Kivágva azonban jókora göbecs került elő. A gyenge agancs rejtéje így megoldódott. Odahaza a fejtésnél még 5 darabot találtunk benne, melyek közül egy a hátsó bal lábát érte, azt eltörte és a csontot erősen deformálta. Bosszankodásom így aztán örömre vált, mert ezután a bak után jó utódok alig ha estek volna, gyilkos agancsával pedig réme lehetett űzek. Bosszankodásom így aztán örömre vált, mert ezután a bak után jó utódok alig ha estek volna, gyilkos agancsával pedig réme lehetett az űzek társadalmának. Azóta megint elmúlt 2 hét. Ha az öreg bak most este kinéz az erdőből, megváltozott világot talál. A szélberringó vetések helyén tarlott kopárságok hallgatnak, s az ezernyi kalásznép keresztbe rakva alig zizzen, ha a szél búcsúzóra jön esténként, és nincs már kikkel beszélgessen a megsárgult mezők világában. A kereszteken szalakóta leskelődik a bogárnépre, egy-egy őjv is elbúbiskol rajtuk, még csak el nem indulnak a szérük felé, hol mérges masinák kirágják belőlük a magot, hogy az utódok újra kizsendülhessenek az eljövő időkben. Az öreg bak mérgesen toppant lábával. Bántja az ismeretlen világ, és bántja az idők haladása, mely megváltoztatja a mezők arcát, és ernyeszti az inakat. De aztán megnyugszik. Az egyik kereszt aljában Hanzi horkol békességben, csak úgy, mint régen. Hanzi, a vadőr. mert fordulhatnak őszre, fordulhatnak tavaszra a hónapok, indulhatnak új csírák és új életek az erdők ölén, múlhatnak el évek és emberek az idők sodrában. Hanzit ez mind nem érinti. Ő nyugodtan szunnyad, és marad.
Elhangzott Fekete István Júliusban című novellája. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai adásunk végére értünk. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József, valamint a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!